az emléseknek van egy csodálatos életfenntartó mechanizmusuk, hogy a föcstályán keresztül olyan kamagoburinokot tud termelni a föcstályban az anya.
Mi az, hogy föcstály? Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média család podcastja. Pomichal István életét gyermekkora óta a gazdálkodás, az állattenyésztés formálta, s a Szlovákiai Szarvasmarha Tenyésztők Szövetségének alelnökeként is működött. Igaz, hogy amióta félközség polgármesterévé választották, felhagyott az aktív tevékenységgel, de tapasztalataira továbbra is szükség van, hiszen a száj- és körönfájás válságstábjának meghívott vendége. Most stúdiónkban beszélt az állattartás mögötti gazdasági politikai stratégiákról és összefüggésekről. Köszönöm szépen, Pomichal úr, hogy elfogadta az Adásidő podcast meghívását.
Jó napot kívánok!
És hát ugye mondjuk el azért azt a hallgatóinknak, hogy ma április 9-e van, ma egy újabb gócpontba Dercsikán, a csalóközi Dercsika településen kezdik meg az állatállománynak a elpusztítását, hogy így mondjam. Önről ugye köztudott az, hogy a szarvasmarha tenyésztés, hát ha nem is a kisújjába, de az életébe benne van, hisz gyerekkora óta gazdálkodik. Egy gazdálkodó, talán lehet, hogy ezt már nem is kell így föltenni a kérdést, hogy él meg egy ilyen helyzetet? Tehát amikor azt látja, hogy ami tegnap még volt, egy állomány, másnap az megkérdőjeleződik, és harmadnap meg lehet, hogy már nincs is.
Hát ez egy olyan kérdés, amikor szembe kell nézni a megváltoztathatatlannal, és ezt azoktól az emberektől lehet hitelszerűen megkérdezni, akik ebbe a problémakörbe beleestek, ezzel találkoztak. Hát egy szakember számára minden változás kihívás. De amikor a tehetetlenség üti fel a fejét, amikor szembe kell nézni azzal, hogy megváltoztatni nem lehet, és jön egy ilyen csapás, ez egy gazda számára, egy állattenyésztő számára, ez egy óriási lelki teher, hiszen évek hosszú során azon működött, hogy egészséges élelmiszert állítson elő. Tehát a mezőgazdaság a mai viszonyokban, most legyen az kicsi vagy nagy, aki piacra termel, az egy olyan bizalmi állás, egy olyan bizalmi funkció, hogy mindent el kell követni azért, hogy az az élelmiszer, amit mi kitermelünk és piacra dobunk, az nem lehet egészségre káros. Tehát a felelősség óriási, és hogyha ebbe történik egy bizalmi válság, akkor annak a kihatása óriási. Tehát akiket ismerik, mezőgazdászokat, és együtt dolgozunk hosszú-hosszú évek során, azok mindezt adották szemük előtt, hogy oda kell figyelni, és mindig a élethoz újabb és újabb kihívásokat. Tehát az, hogy most száj- és körönfájás van, és A-kategóriás betegségben ilyen előírás sorozat van, aminek a eredménye az, hogy a teljes állományt likvidálják, vagy most szép szó a depopuláció szavat használnak.
Depopuláció.
Igen, ez mostan a új szó erre a megközelítésre, de ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog, viszont azt is tudni kell, hogy ez is egy szakma, ami valahol kezdődik, valamilyen folyamata van, tehát ha van egy vég, és ha vannak megfelelő eszközök, megfelelő pénzforrás, megfelelő tőke a újrainduláshoz, akkor biztos vagyok benne, hogy a szakemberek, akik tényleg a szakma magaslatán állnak, az ilyen kihívások másnapján már azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet újra kezdeni, mert ez az életük, és mindent elkövetnek azért, hogy ezt a szomorú eseményt minél gyorsabban kiheverjék, és új erővel, új nekifutással ezt a témát újraindítsák. Tehát a szakma az örök. Az állatállomány az lehet változó, és lehet új, de mindenképpen az a adott momentum, az a adott stressz, az nagyon fájni tud.
Értem. Hogyha tetszett már említeni a holnapot, vagy pedig a jövő perspektíváját, azt így körülbelül meg lehet határozni, hogy egy nulláról, újból nulláról kezdődő farm olyan szintre hozása, ami egy normál működést jelentene, az időbe mennyit jelenthet?
Hát minden újrakezdés az térben és időben valamilyen szinten determinált. Tehát azok a telepek, amik most sajnos megsemmisülésre kerülnek, lényegében az állatállomány, azoknak is van egy múltjuk, van egy indulásuk, van egy könyv, amit már beteleírtak az idők folyamán, és ez a fejezet, hogy így végződött, ez egyik szempontból egy vég, másik szempontból egy új kezdet. Tehát az életben az idő az nem áll meg, tehát holnap újra lesz nap. Most pont abban a helyzetben vagyok én is, meg a többi kollégám is, hogy napok óta, hetek óta nem tudunk aludni, álmatlan éjszakák gyötrik a kollégákat is, és belefáradtak már be egy hónapba, amióta ez a betegség felütötte a fejét. És ez most már teljesen más időt élünk most, mint tudom, egy hónappal ezelőtt, amikor az első fám likvidációját elrendelték, tehát most egy más időszak van már, tehát most...
Miben más ez az időszak?
Hát az idő az mindig gyógyít, az idő az mindig megoldásokat ad azokra a kérdésekre, amit adott helyzetben tudunk megválaszolni. Tehát mikor jön egy ilyen válságos helyzet, akkor jönnek a olyan szakemberek, akik a válságot kezelik, a válságot meg tudják oldani, mert a válság az lényegében egy időhiány, amikor nagyon sok a kérdés, és nagyon kevés a válasz. Tehát ha időhiányba kerülünk, akkor érezzük azt, hogy itt a vég. Ha nincs időhiány, akkor gyakorlatilag, ha van elég idő, föl lehet készülni, minden problémát meg tudunk oldani.
Van is ugye az a szólás, vagy közmondás, hogy aki időt nyer, az háborút nyer, ugye?
Életet nyer, háborút
vagy életet nyer, igen.
Tehát nem szabad átadnunk magunkat a keserűségnek, a bánatnak, és bízni kell abba, hogy mi emberek össze tudunk fogni. Tehát ilyenkor, ahogyan mondja a közmondás is, a bajban ismered meg a barátodat, ilyenkor lehet látni azt, hogy hogyan tudnak segíteni igazi barátok, hogy a szakma mennyire összefog, félre tudja tenni az előző nézeteltérését esetleg, hiszen a szakmában, a csúcs szakmában, a csúcs szakembereknek az a ismert jelük, hogy mindenki egy bizonyos szinten külön utat jár. Tehát mindenki egy bizonyos szinten...
Mindenkinek megvan a saját szakmai látásmódja, ugye?
Így van, és mindenkinek bizonyos szinten igaza van, mert ahány telep, az annyi. Tehát ahány község, az annyi. Ahány kontinens, az annyi. Tehát mindenhol van valami, de adott körülmények között kell valami eredményt előállítani, és van egy piac. És gyakorlatilag a mezőgazdaság az a piacra termel, és a piacnak igényei vannak. És ezt a igényt kielégíteni, ez bizonyos piaci harccal jár, és sajnos a európai jólét ezt a piacot gyakorlatilag telítette. Hát ha megnézzük, óriási gond ennek a piaci elvárásnak megfelelni, óriási a nyomás, tehát mindenki olcsón akar, jó minőséget, most gyakorlatilag a olcsóság és a minőség nem jár mindig kéz a kézbe. Uh-huh. És a túltermelésnek az a óriási átka, hogy a élelmiszer az egyik, csak mondom, hogy bizalmi dolog, de az embernek a táplálkozása szempontjából...
Tehát ez egy olyan, ami mindenképp szükséges, ugye?
Így van.
Tehát abba a árukategóriába tartozik. Hogyha jól veszem ki a szavaiból, akkor ugye arra is talán utalt, hogy békeidőben, tehát amikor nincs járvány, vagy ilyen helyzete, akkor egymás versenytársai, ugye? A hústenyésztők, vagy a hústermelők. De akkor, amikor egy ilyen szélsőséges helyzet áll elő, akkor szolidárisak tudnak egymással lenni? Tehát gondolom itt, amit mondott, ez a érdeklődés, együttérzés, a bajba ismerni meg, hogy ki a barát. Tehát megmutatkozik ez azoknak a vidékeknek az állattenyésztői részéről, akik nincsenek érintve jelenleg a járvánnyal?
Szerintem hogy... az együttérzés mindenkiben benne van, mivel ez most jelenleg olyan betegség, ami nem csak egy állományt, egy adott állományt érint, hanem ez egy olyan vírusos, fertőző betegség, ragályos fertőző betegség, egyrészt láthatatlan, szaktalan, hisztelen, és ami csak el lehet képzelni, annyiféleképpen van a terjedési útja.
Ma reggel, bocsásson meg, hogy a szobába, amikor jöttem ide a stúdióba, a rádióba hallgattam a híreket, és egy olyan hír hangzott el, hogy a Tátrai Nemzeti Park vezetősége kéri azokat a turistákat, vagy látogatókat, akik a járvány sújtotta övezetből jönnének a Tátrai Nemzeti Parkba, hogy inkább ne jöjjenek, hogy mondják le az útjukat, mert hogy a négylábú kedvencek, a kutyák, vagy akár az emberek is, tehát hogy behurcolhatják mondjuk a Tátrai Nemzeti Parknak a területére a vírust, ahol ugye a vadon élő állatok bizonyos része szintén fogékony lehet erre a vírusra.
Tehát a baj nem jár egyedül. Tehát, hogyha elindul egy ilyen láncreakció, jelen esetben is elindult, ennek a következményei kihatnak rengeteg ágazatra is, tehát a turizmusra, a határlecsukás, a kamionok várakozási ideje, a építkezések leállítása, a farmoknak a bevett programja, tehát lecsuknak, tehát teljesen megváltozik a piac. Tehát egy ilyen betegség kihat gyakorlatilag mindenre, és a károk azok óriásiak, ki se lehet számítani, hogy mekkora károk keletkeznek ebből a nemzetgazdaságra. És mivel Európai Unióban vagyunk, és nincs még ennek a járványnak vége, csak találgatni lehet, hogy ez a kár mekkora lesz, és majd hónapok, évek múlva lesznek szakemberek, akik ezt kiszámítják, hogy igen, volt egy tragikus járvány XY időben, és ennyi áldozattal járt, ilyen és ilyen károkat okozott, és ennyire megváltoztatta a világot. Tehát ez egy mérföldkő, tehát úgy fogják a szakemberek mondani, hogy például a mostan likvidált telepeken úgy fogják mondani, hogy likvidálás előtti időszak, likvidálás
előtti időszak. Tehát egy új időszámítás kezdődik,
teljesen új időszámítás kezdődik, és nekem csak az fáj, hogy amikor 2001-ben Nagy-Britániában volt egy járvány, amit nem tudtak megfékezni, és csak terjedt a járvány, és több mint 6 millió állat esett áldozatú. A járvány átterjedt Franciaországba, átterjedt Írországba, átterjedt Hollandiába is, és én nagyon sok családtaggal is beszéltem, akinek a gazdák szülei, tehát egyszerűen főleg idősebb korosztályban öngyilkosok lettek. Tehát több tucat, tehát pontos számot nem tudok, de Hollandiában biztos, hogy 20 fölött volt öngyilkosok száma, Britániában legalább 60 ember végzett magából, főleg a idős emberek, akiknek tényleg a élete benne volt, óriási tragédia. És hogy a fiataloknak másik szempontból volt olyan, akinek ez motivációs erő volt, hogy csak azért is megmutatom.
Hogy újra kezdeni, ugye a gazdálkodást?
Hiszen ki van építve a istálló, megvan a technológia, állatokat meg lehet venni, tehát nem adjuk föl. Tehát nem szabad feladni, sajnos a betegséggel harcolni kell, és akik a szakmában nincsenek, azok nem tudják, hogy ilyen betegségű nagyon sok van.
Tehát, hogy vannak másfajta olyan járvány lehetőségek, amikről tudunk, hála Istennek ugye nincsenek jelen a hétköznapi életben, de a rizikó az fönnáll, ugye?
Tehát, ha elmegyünk városnézőbe, ilyen régebbi városhelyeket, tehát nincs is olyan város, nagyváros Magyarországon, akinek ne lenne pestis járvány emlékműve.
Igen. Ezek a pestis szobrok, ugye?
Pestis szobrok. Tehát hát egyszerűen nagyon-nagyon sok áldozata van a betegségeknek, és ezek a A-kategóriás jelentésköteles betegségek, ezek különleges eljárás.
Tehát ez a A-kategória azt jelenti, hogy ezek a legveszélyesebb, legragályosabbak,
értem. Gyorsan terjedő ragályos betegségek, és a legtöbbje az, ami legveszélyesebb, ami emberrel, állatról emberrel is átvihető. És ami főleg a ember életét veszélyezteti. Tehát gondolj itt ezekre a pestis járványokra, van a lepra, van egy csomó ilyen betegség, amit sajnos nem lehet csak karhatalommal, erővel legyőzni. Tehát itt nincs idő arra, hogy most a népszavazást tartsunk, és várjunk 3 évig, hogy mostan lesz-e itten egy dökkút, vagy nem lesz itten egy dökkút, vagy mostan elégetni, vagy nem elégetni. Tehát itt nem lehet várni, mert minden percben a vírusnak adunk előnt, hogy ő hódítsa.
Értem. Tetszett említeni a beszélgetésünk elején a bizalomnak a kérdését. Tehát ugye, amit a lakosság a hústermelőkbe, a magába, a húsba, amit elfogyaszt később, bizalmat fektet. Hogy van-e arról esetleg mondjuk külföldi tapasztalata, vagy információja, hogy ez a bizalom, tehát például mondjuk a vásárlásba, tehát hogy csökkenne például a szarvasmarha, tehát hogy a marhahúsnak az eladása, ez szokott egy ilyen jelenség kísérni ezeket a járványokat?
Tehát a mai világ teljesen más világ, mint 20 évvel ezelőtt volt. Tehát ma a reklám és a hír és az első oda meg a címszavak kihatnak az emberekre, ha tetszik, ha nem tetszik, tudatalatt is. Tehát elég, hogyha a címlapon megjelenik egy sörreklám, és másnap kivágusítást történt, tehát sör eltűnik a pultokról.
Tehát, hogy a reklám az nem csak rámutat valamire, hanem a felejtést is elősegíti, így, ugye?
Tehát valaki, tehát például amikor Angliában volt a BSE járvány a 90-es években, teljes mértékben.
BSE? Ez mi az?
Ez a Kergekorhoz
hasonló. Aha, igen, igen, emlékszem, kergemarha, igen.
Akkor 900 ezer szarvasmarhát likvidáltak. És ez közvetlen a száj- és körönfájás járvány előtt volt, tehát a 90-es években. És akkor csak úgy tudták a lakosság bizalmát a marhahús fogyasztás felé visszaszerezni, miniszterelnöknek üzletbe kellett húst venni, elfogyasztani, tehát...
Tehát, hogy egy olyan elismert embernek kellett a bizalmát kimutatnia.
Tehát azt a bizalmat, ha elveszti egy lakos, akkor nagyon nehéz visszaállítani, és figyelembe kell venni azt is, hogy a étkezési szokások, főleg egy ilyen óriási kínálatban, ahol a étlap lehetőségek a vegetáriánus konyhától kezdve a sertésen keresztül a marhahús, a csirke, tehát ember válogathat, és olyankor, amikor valaki eldönti, hogy na most én mit fogok fogyasztani, az egyrészt a gyerekkori élményekből indul ki, másrészt pedig lenne a körülöttel lévő hatások. Tehát elég az, hogy csak megnézi, hogy a bejáratnál azt mondják, hogy a mai menü, tudom én, egy libapecsenye és olcsó.
Igen.
Nem is akart libát tenni, mert marhagulyás, marhapörkétet szeretett volna, vagy túros csúszát, de meglátja ezt a reklámot, és tudat alatt is, mikor megkérde, hogy mit szeretne, akkor
libapecsenye. Egy ilyen, ugye ezt mondják, egy ilyen impulzív döntésnek, hogy ott helyben dönt
van,
róla.
Úgyhogy ez egy nagyon más világ, és ami viszont a mi szakmánkat illeti, óriási a fejlődés. Tehát az, ami 20 évvel ezelőtt volt laboratóriumi technika, tudásanyag, ahogyan egy betegséggel lehet védekezni, ma a szakemberek olyan segédeszközökkel rendelkeznek, olyan laboratóriumi eljárásokkal rendelkeznek, hogy például a mostani esetben konkrétan simán ki tudják mutatni a tejből már a vírus jelenlétét, még mielőtt bármilyen pozitív állat lenne, ugye lappangási idő van, és Csávosszág azonnal bevezette a tejminták elemzését, hogy kimutatják a vírust. Emlékezzünk vissza, amikor volt a Covid-járvány, pontosan tudták, leelemezték a kanalizáció található vírusmennyiséget, és pontosan tudták, hogy a fertőzés előadott stádiumban van, vagy éppenséggel visszavonulót fújt.
Értem, tehát akkor ennyire finom műszerek már vannak, ugye,
amik ezt... Vannak olyan technológiák, amik meg tudják állapítani azt, hogy XY állat ezt a betegséget leküzdötte, vagy még vírus hordozója. Tehát például, hogyha most mondjuk egy másik betegséget, ami divat betegség, most a kéknyelvűség, ez is a szarvasmarhát illeti, tehát elindult valahol Nyugat-Európában a kéknyelvűség, és amelyik állat már átment.
Kéknyelvűség?
Igen.
Aha, értem.
Tehát ez a betegségnek a neve.
Értem.
Kéknyelvűség, és meg lehet állapítani azt, hogy ez az állat maga leküzdötte ezt a betegséget, és utána egy másik virológiai vizsgálattal ki meg lehet állapítani a vírus hordozója.
Értem.
Tehát ma is ez a dolog már fennáll, de a tudomány olyan magas szinten van, és olyan egyszerű megoldások ezek, hogy ezt ki tudják mutatni, el tudják különíteni egy tejbe, ahol a millió baktérium, millió élőlény van, pontosan meg tudják mondani azt, hogy van-e benne.
Hát ezt örömmel hallom, gondolom, ezt mondhatom a hallgatóink nevében is.
A húsból is meg tudják állapítani, tehát olyan technológiák vannak ma, hogy választ kéne adni a törvényhozóknak, hogy igenis van másik út, és az állatok gyógyítása egy állatorvos számára, ez a mostani rendelkezési folyamat egy óriási etikai kérdés is.
Tehát az, hogy itt nálunk ugye Szlovákiában ezt a radikális módszert választották,
ez
ugye?
Ez a Szlovák, ez Európai Uniós.
Ez Európai Uniós,
az Európai Uniós. Értem. Közös piaci előírás, ezt 1990-ben hozták, és 1992. január 1-től az Európai Uniós államok kötelezik magukat, hogy oltásmentes ország lesznek, ami konkrétan a száj- és körönfájást illeti. Úgyhogy mi, ahogyan csatlakoztunk ehhez az Európai Uniós gazdasági rendszerhez, mert egy közös piacra lépünk, ahol nincsenek határok, normális esetekben a Magyarország vagy a Szlovákiában előállított tejet isszák az olaszok, ihatják a spanyolok, tehát a szabad kereskedelem is eszik a spanyol zöldség.
Igen, ez az áruk szabad áramlása,
szabad
ugye?
Áru áramlása, így van, és aki erre piacra belép, az valamilyen szinten felelős is, és nagyon nehezek a kritériumok. Tehát azért volt a nagy fölháborodás, amikor beengedték az ukrán gabonát, nem azért, mert pont, hanem azért, mert egy más rendszerbe gazdálkodnak, és mindig az a cél, egy országos cél, hogy minél egészségesebb, minél megbízhatóbb élelmiszerek és minél kevésbé káros élelmiszerek kerüljenek az asztalra, de viszont ennek az előállítása, hogy folyamatát is szabályozzák, hogy milyen vegyszereket lehet használni.
Ja, igen, ugye, hogy a uniós termelőknek be kellett tartani, és a új importálónak, ukrajnálónak meg nem kellett betartani, és akkor ezt gondolom azért joggal érezték hátrányban magukat a uniós.
És ezek az előírások, ezt a piacot jellemzik. Most van egy ilyen piac, ami minden egyes rendelkezésébe valamilyen szinten költségvonzatos. És ugyanezt, ha egy másiknak nem kell megtartania és bejön a piacra, akkor egy akkora ár is keletkezik számára.
Tehát, hogy van egy nagy előnye akkor, ugye?
Így van. És ezt tett mink a vámok megszüntetésével gyakorlatilag eltöröltük.
Értem.
Egy unió vám politikájával pontosan meg tudja védeni a saját hazai termelőit, akiktől az elvárás az, hogy 100%-os élelmiszerbiztonságban éljünk.
Értem. A magas, mondjuk úgy kereskedelmi politikától térjünk vissza egy kicsit még a konyhába. A beszélgetésünk során elhangzott már a szarvasmarhatenyésztés mindkét végterméke, tehát a hús, illetve a tej. Hogy arra van-e esetleg valamilyen kutatás vagy válasz, hogy például itt nálunk, Szlovákiában, vagy akár itt mondjuk Közép-Európának ezen a részén, hogy miért nem annyira népszerű például mondjuk a marhahús fogyasztás, akár összehasonlítva a sertéshússal, mint például mondjuk vannak országok, ahol meg igazán, tehát hogy sokkal nagyobb mennyiséget tudnak értékesíteni belőle, vagy pedig látok egy ilyen kis anomáliát mondjuk a tejnél, hogyha az ember bemegy egy nagy áruházba, akkor azt látja, hogy az ásványvíz, egy másfél literes ásványvíz majdnem ugyanannyiba kerül, mint egy liter tej. Jó, biztos, hogy vannak 5-10-15-20 cent eltérések, de körülbelül abban az árkategóriában vannak, míg a tejet, azt a kezdetektől fogva, ugye oda kell figyelni rá, hűtve kell szállítani, hűtve kell kirakni, tehát költségek vannak bele, és annyiba kerül, lehet annyira kapni egy tejet, mint egy ásványvizet. Tehát, hogy ez nem egy kicsit ilyen logika elleni dolog.
Igen, tehát a étkezési szokások, ezek tájanként változnak, országrészenként változnak, országonként változnak, és erős statisztikákat vezetnek. És minden egyes ilyen alapélelmiszer fajtának megvan a maga statisztikája, és megvan a maga divatja. Tehát például belegondolunk abba, hogy ahol a legtöbb szarvasmarha található a világban egy országban, ott a legalacsonyabb a fogyasztás.
Mert tele vannak vele, gondolom.
Nem. Azért, mert Indiában van egy vallási tisztelet
persze. Szarvasmarhája. És ott van a legnagyobb szarvasmarhállomány.
Szarvasmarha sűrűség, viszont a fogyasztás gyakorlatilag...
Értem. Igen, erre nem gondoltam.
Vagy egy másik ilyen példát felhoznák, például Japán. Uh-huh. Tehát alig van szarvasmarhájuk, és imádják a szarvasmarha húst, és a fogyasztás sokkal több, mint Szlovákiában.
Értem.
És amikor ilyen anomáliákról beszélgetünk, ilyen világrendezvényeken, akkor a kutatók megállapították azt, hogy erről a bálnavadászat tehet.
A bálnavadászat?
Mert Japánban megtiltották a tengereken a bálnák vadászatát, a különböző ökológiai aktivitások, de a bálna hús és a marhahús között mind a kettő emlős, mind a kettő hasonló, mind a kettőnek a húsa nagyon-nagyon hasonló, és a bálnahús helyett eszik Tokióban például a dél-amerikai szarvasmarhát, és imádják a sztéket, imádják a marhahúst. De ha megnézzük például a muszlim államokat, hogy hiába akarnák oda sertést kivinni.
Nyilván.
Pedig nem tudják meg, ennek mindenki van egy története. És például hiába kínálnák én kutyahús vendéglőt nyitnák Pozsonban, hogyha Kínában ez teljesen normális dolog, hogy a kutyákat felteszik az étlapra, na nálunk nem tudom, hogy mit szólnának hozzá, hogyha a kutyahús vendéglőt nyitnák Pozsonban.
Nyilván.
Hát ezek a szokások változnak. A tej körüli gondok, amik vannak, ez pont a kínálat. Tehát valamikor nem volt túl HT-tej, amit el lehetett rakni XY-ben.
Ez az ultrapasztőrözött, ugye?
Így van, tehát dobozos tej, amit hűtőbe se kell tenni. És ez a tej, ez kerül a piac óriási mennyiség. Mindenki friss tejet, egy-két napos tejet, volt, ugye volt a kék tej, még volt a piros tej,
amíg
ezt a két szint a tejeknél használják. És ugye a zsíros tereme, homogenizált tej, tehát homogenizált, hogy a nem paszterizett, a paszterizett, tehát a tejfogyasztás körül óriási változás történt, és a ellenkampány és a ellenreklám. És az, hogy aki a piacra akar lépni, és nincs ott, az bátran reklámoz. és akkor mit tudom én, vegyük a fasírtat, vagy a darált húst.
Igen.
Hát maga húsból most a legnagyobb fogyasztása, nem akarom kimondani, melyik étkezési lánc árulja a darált húst.
Aha, értem, egy gyors értelmi lánc, ugye?
Igen, igen. Húst, igen. Aminek lényegében semmi köze a minőségi marhahús fogyasztáshoz, hiszen úgy, ahogyan van, egész marhát ledarálják, befűszerezik, lefagyasztják, és...
És aztán csinálják belőle a húspogácsát.
Hát lényegében húspogácsát teszünk, tehát az nem steak, az nem egy minőségi étkezés, egy pörkült, nem egy gyönyörű marhahús, hanem, és ebből fogy a legtöbb. Viszont összik az árfekvés itt, és ebben a legtöbb árés is. Tehát sokkal több haszna van egy ilyen jellegű étkezdének, de ezt a haszonból nagyrészt a reklámra köti, mint ha most valaki elmenne egy steakhouse-ba,
igen,
vacsoráról, és ott hagyja a félfizetését.
Értem.
Tehát ez egy étkezésben változnak ezek az étkezési szokások, és én azt hiszem, hogy ez hullámzik. És akinek sok pénze van a reklámra, és a médiákon keresztül, tehát főleg elég az, hogy egy mester szakács valamilyen ételt bemutat a televízióban, hát nézze meg, hogy ma mennyi szakácskönyv jelent.
Igen, igen. Tehát, hogyha ők egy kicsit hangsúlyt fektetnének a marhahúsra, akkor van. Pár hónapon, pár éven belül eznek valamiféle eredménye lenne.
Így van, és a másik oldal az egésznek, hogy most már mindenki a alapanyagot a szupermarketokba és a üzletbe vásárolja. Tehát megszűnt az a falusi termelés, hogy van saját lyukom, van saját tojásom, van saját csirkém, van saját sertésem, esetleg többen veszünk egy bikát és elosszuk. Ez nincs.
Ez már megszűnt, ugye?
Nincsenek kis mészárszékek, tehát ez a fajta élelmezés, ez visszavonulóban van, mindig még van, még mindig lesz is, de már a kiskertekben se termelnek zöldséget, tehát megváltozott teljes mértékben pár év alatt a életvitelünk is.
Értem, tehát minden inkább ugye a kereskedelembe, tehát a nagy kereskedelmi láncokba.
Hát gondoljunk bele, hogy 20 évvel ezelőtt nem ültünk két-három órát a mobiltelefon előtt, mert nem is volt ilyen mobiltelefon.
Értem.
Most, ha megnézik a statisztikákat, és óriási probléma az iskolákban, hogy órákat nézik a képernyőt.
Ja, igen, igen, most már az is átalakult, ugye, hogy mire figyelnek az emberek.
És akkor a legfontosabb változás, ami a étkezést illeti, hogy a családok nem étkeznek együtt.
Pedig milyen szép az, amikor együtt esznek, ugye, az emberek?
Ez egyszerűen az életvitelből következően, hát ha megnézzük minden egyes családot, a reggelit azt általában vagy bealusznak, vagy...
Sietnek.
Gyorsan valamit bekapnak, D-ben mindenki a munkahelyén étkezik. Igen. A nyugdíjas nagymama azt mondja, hogy én magamnak minek főzzek.
Igen.
Inkább megrendeli dobozba, hozzá neki polisztirénbe az ebédet, mert azt mondja, hogy nem kell főznöm, mert
igen, meg mosogatni
egy személyre főzni, nem kell. Vasárnap, mikor ebédülne a család, akkor a gyerekek elmennek sportkörre, elmennek futballozni, elmennek mérkőzésre, mert a sport is fontos.
Igen.
A két szülő, ha otthon marad, már egy gyerek elment éppen, hogy elkísérik a sportrendezvénybe, akkor már nem főznek. És most a háromtagú családnak főzni, mikor minimum négytagú családról vannak beállítva a főző receptek, tehát megváltozott a konyha, megváltozottak az étkezési szokások, és mindez valami úton, módon erre a piac reagál. Tehát, és ha jó ételt kínálunk, egy jó vendéglő van, hát nézze meg, vannak olyan vendéglők, ahol hetekig előre le vannak
igen.
De ezt nem mindenki engedheti meg magának, és a legtöbb ember hol spórolhat a gyomrán.
Értem. Tehát akkor, hogy is mondjam, ebbe a láncba, az élelmiszer láncba, ami most így a szarvasmarha tenyésztése kezdődik, ott is ugyanezek a változások megvannak. Pomikal úr, kérem, térjünk vissza ismét egy kiindulási ponthoz, a járványhoz. Egy hónapja körülbelül jelent meg Szlovákiában itt a csaló közben a száj és körönfájása. Mit mutatnak a nemzetközi tapasztalatok, statisztikák, hogy mennyi ideig szokott tartani egy ilyen járvány?
Ennél járványnál az a gond, hogy több állatfajra veszélyes, és ezt csoportot úgy mondjuk, hogy párosújú patások, vagy hasított körmű patások, és itt van kecske, itt van birka, itt van a szarvasmarha, és ezen belül is meg egy csomó kategória van. Tehát másképp reagál rá egy hónapos borjú, egy éves üsző, egy két éves üsző, másképp reagál rá egy vemhes üsző, másképp reagál rá egy laktáció elején lévő fejős tehén, aki 40-50 vagy 35 liter napi tejhozammal bír, és másképp reagál rá egy tehén, ami elleg el van apasztva. Másképp éli túl ezt a betegséget, ha már úgy túlélhetné.
Igen.
De ugyanez vonatkozik a sertésekre is. Tehát a sertéseknek is teljesen más a reakciójuk erre a vírusra. Ők is megbetegesznek, de ők is le tudják küzdeni ezt a betegséget, és a károk teljesen másképp jelennek meg. De vegyük a birkákat is. Például most mekkora probléma, hogy éppen az a húsvéti bárány szezon van, és a tilalmak
vonatkoznak, ugye?
Igen. Stb. Amik még a szállítások, jön a legeltetési szezon a húsmarhánál. Teljesen más elvárások vannak, és a betegség a húsmarháknál másképp folyik le. És ezért van az, hogy egyes országokban, tehát a világ felébe ezzel a betegséggel kénytelenek voltak megtanulni együtt élni. Tehát Afrikában és Dél-Amerikában is megszüntették az állandó vakcinációt, úgy, mint Európai Unióban a 80-as években, a 90-es évekig az állományt vakcinákkal védték. Mert ahogyan volt először egy két fő szerotípus, a O és az A, de később jött hozzá még következő öt. És már rájöttek arra, hogy mostan hét szerotípus vakcinázni, de ez már nem egyszerű dolog, hogy a immunitást állandóan fenntartsuk, és akkor kiszámították gazdaságilag, hiszen a piacra termelünk, hogy nem éri meg ilyen óriási összeget befektetni minden évbe az oltásra, és azt mondtuk, hogy oltásmentes ország akarunk lenni, ez első kategória, tehát vírusmentes, oltásmentes. De vannak országok, ahol vírusmentes, de oltással mondták meg, és van, ahol ha most mink bekerültünk ebbe a kategóriába, bizonyos régióba, ahol föltütötte fejét a száj és köröm fájás. Most ebből a kiút minden országban más. Tehát Európai Unió ezt a utat választotta és leszabályozta szigorú előírásokkal, hogy depopuláció a vége annak állománynak, ahol ez a betegség fölütötte a fejt. És utána van hatásköre az állatorvosnak, hogy meghatározza a kényszervakcinációt, és eldöntse, hogy hogyan fog ezzel ország tovább együtt élni. A mi esetünkben a kényszervakcináció abból áll, hogy amelyik telepen megjelenik a vírus, megjelennek a tünetek, ott a telepen az összes állatot beoltják, hogy ezzel is csökkentsék a kibocsátást, de úgy az oltott, mind a oltatlan beteg állatot depopulizálják. Tehát
nem csak a beteget, hanem az egészségeset
is. Viszont vegyük azt, hogy Afrikában, Ázsiában, Kínában, Oroszországban, a volt Szovjetunió államaiban, csak nem egész Dél-Amerikában nem oltnak legtöbb esetben, és ha felüti a fejét a száj- és körömfájás valamelyik szerotípusa, az gyorsan beazonosítják, utána leoltják a borjakat, leoltják az üszőket, leoltják a teheneket. A tejelő állományban nagyon sokkal tud okozni, de a többi párosuljú hatásnál a kár nem olyan nagy, tehát 5-10% lehet, esetleg van valami vetélés, van valami kiesés még, de egy húsmarha állomány ezt simán túlélni. Szokjuk említeni a vadállományt is, és a legnagyobb eredménye a nagy-britániai esetnek, a vizsgálatoknak volt, hogy a vadállományban végig nem találtak tünetes állatok, szabadba élnek, állandó a napsugárzás, nagyon jó a D-vitamin ellátás ezenek az állatoknak, és az állatok ezzel együtt élnek. Tehát ha tudjuk, hogy megsebződik egy állat, van egy beteg állat, az a többi állat kiközösíti, ott hagyja, elmenekül, amilyen gyorsan lehet. Tehát van egy természetes
védőreakció, ugye? Vagy védőreflex.
Így van. De viszont veszik Afrikát, ahol a bivajok százezres nagyságrendben legelik a szavannákat, és ott ez a vírus a bivajokban még 5 év után is kimutatható, hogy ott van. Tehát az állomány együtt él ezzel a vírussal, és mivel az emlőseknek van egy csodálatos életfenntartó mechanizmusuk, hogy a föcstályen keresztül olyan gomagoglobulinokat tud termelni a föcstályba az anya.
Mi az, hogy föcstály?
Hát a föcstály az a szülés, vagy a ellés, vagy a borjazás után az az első tej,
aha, értem,
ami rettentő sok fehérjét tartalmaz, gammaglobulint, ami gyakorlatilag biztosítsa azokat az elemanyagokat, ami abban a környezetben, ahol az a tehén fölnőtt és találkozott betegségekkel, benne vannak a vérben.
Tehát átadja az ellenálló képességet, van, ugye szinte?
De ez csak születés után, egy pár óráig tart. Ez a föcstej, ez megoldja a bolyók immunizációját.
Értem,
utána
értem.
Ennek a felszívódása már később, már nem a lehetségre, nagy molekulák ezek nagy gamma-globulin molekulák.
De az, hogy a természet ezt így elrendezi,
az azért együtt túl. Tehát
vagyis a fejlődés. Így van,
hogy betegséggel találkozunk, akkor a védettséget átadja az új generációra, a régi generáció. Most a mai rendszerekben ez nagyon-nagyon sok gondot okoz, tehát ahol nem találkozik a két generáció, tehát külön neveljük a bolyakat, külön neveljük az üszőket, külön van a tehenészet, ott ezek a gamma-globulinokkal egyre több gond van. De ezt megoldjuk különféle eljárásokkal, föcstejet lefagyasztunk, elkészítjük, hogyha ne adj Isten a tehénnek nincs azonnal.
Értem, és akkor át tudják adni egyiktől a másikhoz.
Mindig harcolunk valamilyen szinten, hogy megoldjuk a borjuknak a életképességét, a új generációt, viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a tejhasznosság, a konkrétan, hogy mostan pusztít nálunk, hogy egy 50 évvel ezelőtt, hát 3500-3200 liter volt az átlag tejhozam, ha pedig lenne a legjobb tehenészetek, a legjobb 100 tehenészet 10 000 litert ad évente.
Egy tehén, ugye?
Egy tehén, úgyhogy ezek egészen más genetikus.
Óriási különbségek, ugye?
Van, és ezt már tudják több laktáción keresztül, tehát a Honstein-Fries marha tenyésztők azok a tejtermelős csúcsának számítanak, és mellette a tejnek a összetétele is figyelve van, arra is nemesítnek, tehát jó minőségű és nagy mennyiségű tejet tudnak ezek a hostenfrisztelnek gyártani, de ennél inkább sebezhetőbbek is, tehát mindig valaminek a hatására van.
Elvonja az energiát, ugye? Így van. A tejelőállítás a többi így funkciótól van, esetleg.
Így van.
Pomichal úr, kérem, lehet, hogy egy kicsit most ez ilyen nem túl tudományos kérdés. Hogy érzi a tapasztalatai, hát a saját állattenyésztési tapasztalatai, illetve a nemzetközi állattenyésztők között szerzett információk alapján, hogy egy-két hónapról lehet még szó, vagy hogy, tehát, hogy ezt nem is lehet ezen gondolkodni? Hogy...
Tehát, ha úgy tudnánk működni ebben az esetben, ahogy az szükséges lenne, tehát hallgatnánk azokra az élettapasztalt emberekre és szakemberekre, akik ezzel a problématikával együtt élnek évek hosszú során, és olyan tapasztalataik vannak, ami alapján született egy intézkedési rendszer folyamat, és bíznánk bennünk jobban, és nem hátráltatnánk a munkájukat, és teljes mértékben a katonaság, a rendőrség föllépne úgy, hogy a szakember ajánlja, és nem volnának különféle tüntetések, különféle összejövetelek, amik még gerjesztik a dolgot, és mindenféle pseudo vélemények, hogy mi lesz, ha, és hogyha ez még, az még, amaz történik. Tehát hannak dolgozni a szakembereket, és ebbe teljes mértékű támogatást kapnának az államtól, akkor ez nem is lenne újsághír.
Uh-huh.
Nem lenne újsághír, mert...
Hát, hogy annyira le lehetne szervezni, tehát, hogy...
Van.
Nem is, hogy föltűnés nélkül, hanem fönnakadás nélkül.
Fönnakadás nélkül, hiszen most gondoljunk bele, vegyük az emberi életet. Meghal valakinek a édesapja, édesanyja. Hát mindenki tudja, és mindenki ki van vele békűvel, hogy hova temetik el, esetleg elhamvasszák. Tehát megvannak rá a szakemberek, és teljes bizalmat élveznek ezek az emberek, és tudjuk, hogy a temetők vannak, helyek, ahol elégetik az ember, tehát megvan egy...
Krematóriumok, ugye?
Megvan egy folyamata ennek, és ezt mindenki tudja. Mostan ennek a szarvasmarha depopulációnak is, egy telepnek a depopulációnak is, ennek megvan egy protokollja, megvannak a szakemberek, azt hiszem, hogy mind a két ország minisztériuma, Európai Unió tudtával, ezek szerint az előírások szerint, hogy itt nincs értelme időt pazarolni. Most gondoljanak bele, hogy mostan lejönnek 500 állatot, tehenet.
Igen.
650 kiló átlag súlyban már leülik, és akkor nem engedik eltemetni. Hát mi lesz annak a sorsa? Tehát nem lehet, itt a fertőzés megállítása az első cél, és az összes terjedési út közül a kontaktus az, ami a leggyorsabb.
Értem.
Tehát ha mink ezeket a telepeket lecsukjuk, és bízunk a klimatikus viszonyok áldásos hatására, jön egy kéthetes napsütéses idő, a terjedés lényegesen lelassul, de a fertőzött tetemeket nagyon gyorsan el kell földelni, el kell régetni, el kell tüntetni, és itt nem lehet népszavazást tartani arra, hogy most melyik falu kataszterében lesz, egyszerűen a legkevesebb rizikó mellett azonnal dönteni kell, és intézkedni kell, és nem szabadna a vezetőknek hergelni a lakosságot, hogy ez mennyire veszélyes, vagy mennyire nem veszélyes.
Hát, sokkal, hogy politikát csinálni belőle.
Van, sokkal veszélyesebb az, hogy a következő 10 állomány megfertőződik, a betegség tovább terjed, és ahogyan a állatorvos kollégáim is nyilatkoztak már erről, hogy nem csak az a veszély, hogy mostan egy ember kijön a telepről, és a betegség a ruhájának kezén van, hanem ezt átadja a feleségének, a felesége átmegy a másik kolléganőihez, az hazamegy a kecskéit megsimogatni, hát 3-4 ember.
Tehát, hogy ilyen hétköznapi módon tud terjedni.
Van, és megsimogatja otthon a kis kecskéit, és egyszer csak beteg lesz.
Értem.
Csak akkor újabb gózpont keletkezik, és ezek olyan gyorsan terjednek, hát aki látott már a petri csészébe, mikor bele van téve a tiszta petri csészébe egy kis minta, hogyan tudnak azok a gombák, azok a kolóniák növekedni, és mekkora hódítást visznek vére. Ugyanez.
Tehát akkor ezért se lehet talán megsatszolni se, ugye, hogy körülbelül, hogy...
Fegyelmezetlenség, emberek fegyelmezetlenség.
Tehát minél nagyobb a fegyelmezettség, valószínűleg annál kisebb a terjedésnek a
lehetősége. Tehát a diktatúrikus rendszerekben ott ilyenkor nincsen kecmec, ott egyszerűen lecsukják, tehát a kommunizmus alatt nálunk is, hát akik emlékeznek rá, ott körött a Lunner gondozóknak, teljes zállat.
Pomichal úrnak vannak emlékei?
Erről igen, igen. Nekem van emlékeim, vannak, hogy fogom, 7 éves voltam, fogorvosra kellett menni,
igen.
És akkor mentem először autóbuszra, és akkor még voltak a tojás autóbuszok, és édesanyám
vitt
Szentre, és akkor Szentren le volt csukva a szövetkezet udvara, és mellette volt a busznak a útja, amit menni kellett, és a határi útra több száz méterre elterelték az autóbuszt, nem mehetett.
Tehát, hogy nincs mennyi közelébe a telepnek,
le volt csukva az út, és az autóbusznak zötyögve kellett menni egy földúton keresztül, hogy el tudjunk jutni Szentszkál fogorvosra. Ez volt olyan élmény, hogy busszal utaztam, és mentünk a határi úton.
Értem.
Mert nem engedték az autóbusz, hogy meg közelében menjen. Tehát többen kritizálják azt, hogy ezek a telepeink, ahol kijött a vírus, nem lett azonnal lecsukva a telep, mivel ha belegondolnak abba, hogy a levegő útján is, tehát lehelettel terjed. Most képzelj el, hogy abban időben állatorvos, hogyha volt egy telepön, hogy azt is megtiltották, hogy azonnal a másik telepre egészségesre átmenjen. 2 napot kellett nekie várnia, hogy a másik telepre átmehessen, mivel a emberi tüdőben, a levegőben benne van a vírus, és rá lehel a
átviszi másik, magával.
Így tudja átvinni a levegővel is. Tehát itt a út bizonyítottan nagyon-nagyon sok módon terjed. És ez a legnagyobb probléma itt a természeti állományoknál pedig lenne az, hogy egy normális életben ugye viszik hozzák a tejet egy teherautóval, több helyen megfordul, és azon keresztül viszik át leginkább a vírust, tehát kontaktussal. Tehát elég az, hogy kiszáll a autósofőr, aki viszi a tejet, és ugyanazzal a tollal írja alá
a és ennyi
átvételi,
elég.
Átvételi bizonylatot, hogy mennyi a tej, miért fogja a tejmintát, amit előtte levitt, azzal a tejmintával már a kezén ott van a vírus, átmegy a másik tejcsarnokba, és már át is vitte. Tehát ilyen esetekben például Afrikába, vagy Dél-Amerikába a teljes autósofőr ugye kise szállt, megtiltsák, tehát le van feltétlenítve kint, legtöbb ilyen modern telepön a teljes kocsi be sem megy, tehát a kerítésen van a tejcsarnok, és a kerítésen kívülről szívja be a tejet, mert elég az, hogy kinyissa a kabint.
És a odahozott levegő már kiáramlik, ugye?
Olyan magasabb koncentrációja a vírusnak egy fertőzött állományban, becsukja a kabint, és már ott is a betegség. És ez még ott van 7-3-4 nappal tünetek megjelenése előtt.
Igen.
Ez a gond. Ezért ez a ragály ellen, hogy védekezünk olyan ellen, amit nem látunk.
Nem érzünk, ugye?
És ott van már, és ezért jó ez a mostani technológia, hogy már a tejből meg tudjuk állapítani. Tehát vannak olyan rendszerek, hogy át kéne értékelni a hozzáállást ehhez az állatvédelemhez, főleg az állatorvosok, akik felesküdtek az állatok egészségének a védelmére, ők nem tudják elviselni, hogy egészséges állatok kerülnek vágóhídra, és ők tudják, hogy vannak módszerek arra, és van rá egy csomó bizonyíték, hogy meg lehet menteni a állatokat, mit tudom én, két istállóval odébb egészséges állományt. És itt azt jön a kérdés, hogy mostan olytani, nem olytani, bevállulni-e egy lehet, hogy két hónappal vagy három hónappal hosszabb időszakot, még ez a oltás hatása újra vizsgálatokkal kimutatható, hogy van-e vírusoldozó, vagy nincs, vagy nem. De ez viszont annyira szakterület, hogy jelen esetben még Európai Unió minden számítás oda jutott, hogy Európai Unióban túltermelés van, piacra termelünk, nagyon sok a kivitel, tehát Magyarország és Szlovákia is jelenleg a tejtermelésben önellátó és exportáló állam. És ebben vagyunk most nagyon korlátozva, hogy ott a rengeteg tehén, ott a rengeteg tej, országon belül elfogyasztani nem tudjuk, és a kivitel pedig lenn most ebben a helyzetben annyira lehetetlen, nem lehet.
Nincs mit csinálni itt, akkor itt a termékből, ugye?
Belefőthetünk a tejbe. Azért van az a döntés, hogy minél előbb ebből a vírusmentesíteni kell a országot, hogy a kereskedelem visszatérjen a normális kerékvágásba.
Értem. Hát nagyon szépen köszönöm Pomichal István úrnak, hogy A-tól Z-ig témáról témára mindenhöz, tehát ilyen tapasztaltan és értően hozzászólt.
A mostani időszak után is, hogy a állatiltás után is újra lehet kezdeni, vegyünk erőt. Vonuljunk bele a lelkünkbe, akit szeret, imádkozzon és tervezzen. Tervezzen egy új tenyészetet, tervezzen egy új célokat kell kitűzni, mert ha nem tűzünk ki új célokat, akkor jön egy melanchólia, és a életünk értelmét elveszítsük. Adjon új erőt ez a kihívás, és kezdjünk újra. És akkor leszünk majd boldog, hogyha ezeken a telepeken a kollégák már ünnepülni fogják a első fejős napot, és mikor már megtelik a tejcsalmuk élete és a istállók élete, az kell most megoldani, hogy ez újra induljon.
A hallgatóinknak is nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra.